a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyántól és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi vétkeinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint. Néki legyen dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőítésére kezdő énekképpen a 158-as számú éneket. Énekes könyvünk 158-as számú énekét énekeljük. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Isten igéjét a Mózes 5. könyve 6. részének első versétől a 9. verséig terjedőleg olvasom. Figyelmesen, alázatos lélekkel hallgassuk az igét. Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és törvények, amelyekről azt parancsolta Istenetek az Úr, hogy tanítson meg nektek. Ezeket teljesítsétek azon a földön, ahova átkeltek, hogy birtokba vegyétek. Féld Istenedet az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. Hallgasd meg, Izrael! Tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen megsokasodj a tejjel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked atyáid Istene az Úr. Halld meg, Izrael! Az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd föl azokat házad ajtófélfáira és kapuidra. Amen. A kegyelmes Isten áldja meg az ő igéjét a mi szívünkben, hogy Krisztus Urunknak beszédei gazdagon lakozhassanak mi közöttünk, hogy mi tudjunk sok és áldott gyümölcsöt teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, együtt valljuk meg a mi bűneinket és hitünket, imádkozva a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után hallgassuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor az ő igéjében így szól hozzánk. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 89. Zsoltár első, második és negyedik verseivel dicsérjük Istenünket. Énekeljük a 89-es számú Zsoltárt, első, második és negyedik verszakát az éneknek. Az első verszak így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Thank you.
imádkozzunk, testvérek! Mindenható Szent Istenünk, örökkévaló mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálaadásra gyűltünk össze vasárnapon. Megköszönjük néked azt, hogy ezt a napot nekünk ajándékoztad. A közösség lehetőségét, a veled való együttlét alkalmát teremtetted meg benne. Te adtál gyülekezetet, és te hívsz minden egyes alkalommal, amikor itt a templomban megszólal az ige. Azért, hogy a szívünkbe vést, hogy bennünk megerősítsd, te vagy az Úr. Nem csak itt a templomban, nem csak a gyülekezetben, nem csak a közösségi alkalmakon, és nem csak vasárnap, hanem te vagy életünk minden percének, minden alkalmának az Ura. Megerőlegezett bizalom az, amikor a hét első napján megállhatunk, és hallgathatjuk a te ígédet. Hallgathatjuk a te bátorításodat, buzdításodat. Intesz a bűnbánatra, keresel, hogy oda térdeljünk eléd, és mindazt, amit hordozunk terhekként, amit cipelünk magunkban, ami nyomasztja a szívünket, azt letegyük a te lábaidhoz. Olyan jó most így megnyílni te előtted. Olyan jó tudni azt, hogy te az Úr napján hatalmas Úrként vagy jelen. Küldtél nekünk ígét, és mi azt hallgathatjuk. Az, ami szívünket, ami lelkünket gyógyítja, és most különösképpen figyelmeztet arra, hogy nem csak magunkért vagyunk felelősök. Nem csak bennünk kell te Úr legyél, hanem te Úrrá kívánsz lenni családunkban, azokban a közösségekben, ahol jelen vagyunk. Te rajtunk keresztül áldást kívánsz adni, és jó tudni azt, hogy te ezt az áldást az Úr Jézus Krisztusban már elküldted. És nekünk nem hegyeket kell megmozgatnunk, nem hatalmas utakat kell megjárnunk, nem önmagunkat kell feláldoznunk, bár sokszor azt is megtesszük, hanem egyedül benned kell hinnünk. És ezt a hitet ott azon a helyen, ahova állítottál, azok előtt, akiket ránk bíztál, őszintén és alázatosan meg kell élnünk. Köszönjük néked, hogy szent lelkedet kiárasztod ránk. Köszönjük azt, hogy átölelsz most minket, és megérezzük a te közelségedet. És hálát adunk azért, hogy minden, amit ide elhoztunk, te eléd, minden aggodalmunk, gondunk, minden közben járó imádságunk, azt te nálad meghallgatást talál. Így nyisd meg a mi szívünket, így áld meg az együttlétünket, az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, hallgasd meg imánkat. Amen. Készüljünk, testvéreim, Isten igének a meghallgatására. A 468-as számú ének első és második verszakát keressük ki, és énekeljük el. A 468-as számú énekkel készítsük a mi szívünket az ige befogadására. Az ének első verszaka így kezdődik: kövesd a Jézust, kövesd még ma.
Thank you.
Hallgassuk figyelmes szívvel Istennek megszólító szavát, úgy, amint írva van az apostolok cselekedeteiről való könyv 16. részének 30. és 31. verseiben. Hogy a megnevezett helyen az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 16. részének a 30. és 31. verseiben miképpen van megírva az ige, figyelmesen és alázatosan hallgassuk azt meg. A börtönőr kivezette őket, és ezt kérdezte: Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Amen. Drága testvérek, a felolvasott igében megfogalmazott kérdés először egy családnak a szájából hangzik el, akinek otthon felesége és gyermekei vannak, és ráadott válasz az úgy hangzik, mint ami átível évszázadokat, évezredeket, és most ezen a vasárnap délelőttön a te szívedet keresi. Egy nagyon megrendítő esemény után a filippi börtönőr berohan a sötét cellába, ahol a rabok elszabadultak egy földrengés után, és mindennel felszámolva és leszámolva, az öngyilkosság gondolatával ott áll Pál apostol és Silás előtt, és amikor látja az eseményeket, amik nagyban meghatározzák a későbbi életét is, akkor felteszi a kérdést. Hirtelen ráterhelődik a kérdés. Mit kell tennem, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Hogy az életem, az örök életem és a földi életem hátra levő része az ne a végromlás, ne a megsemmisülés, ne az önpusztítás útján haladjon, hanem eljusson a célhoz. És hangzik a válasz: higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Olyan csodálatos ez az ígéret. Mert ebben az fogalmazódik meg, hogy nem kell erőnk feletti dolgot cselekedni ahhoz, hogy eljussunk a célba. Nem kell nagy utakat megjárni, nem kell nagy áldozatokat meghozni. Isten megjárta a legnagyobb utat, a mennyből eljött a földre, és meghozta a legnagyobb áldozatot, az ő fiát adta érettünk. Nekünk az maradt, de talán ez a nagy része, hogy ezt elfogadjuk, és ebben higgyünk. Nagy ígéret fogalmazódik itt meg, de ugyanakkor egy hatalmas terhet is ró ránk, mai ige hallgatókra. Mert ebben azt mondja el az Isten nekünk, neked, hogy mindaz, ami veled történik, és mindaz, ami a családoddal történik, a gyermekeiddel történik, és az unokáiddal történik, azért te is felelős vagy. Abban a történetben, amit Isten elgondolt a te gyermekedről, unokádról, abban te tevőlegesen vagy benne, és neked feladatod van. Tenned kell. Az, amit teszel, az hatással van az ő életükre, az ő életére. És nem lehet akárhogyan megélni ezt. A napokban iskolai igazgatókkal voltunk egy találkozón a református iskoláknak a vezetőivel, És örömmel nyugtáztuk azt, hogy túljelentkezés van az egyházi iskolák irányában. Akár az elemit, akár az általános iskolát, vagy a középiskolai részeket nézzük, mindenhol a szülők keresik ezeket a helyeket, a gyerekeket irányítják az egyházi iskoláink felé. És ezt pozitívan fogalmazzuk meg, mert ez azt jelenti, hogy tudatosan vagy kevésbé tudatosan, de mindenképpen a szülők szeretnék a gyermeküket jól nevelni. Gondoskodnak arról, hogy kapjanak vallásos neveltetést. Megállapítás, és nincs ezzel mit vitatkozni, lehet negatívan vagy pozitívan értékelni, de tény, hogy a gyermekeink az életüknek a legnagyobb részét, az unokák az életük legnagyobb részét az iskolában töltik el, vagy iskola közeli állapotban. És nem mindegy az, hogy milyen hatások érik ott. Jól választ az, aki egyházi iskolát választ. Kolozsváron megnyílt a szakoktatás, és ott is túljelentkezés van. Mert aki nem akar elméleti oktatásból tovább tanulni, az is keres valamit, ami több, mint egyszerűen egy szakma. Egy közösség, ahol nevelkedhet. Vagy vegyük a vallásórákat. Lezajlott egy néhány évvel ezelőtt egy nagy kampány a vallásórák ellen. A liberális gondolkozású világ úgy gondolja, hogy a gyermekeknek nem szükséges az iskolai vallásoktatás, és ezzel szemben a szülők szinte 100%-osan úgy foglaltak állást, hogy de igenis szükség van rá. Más kérdés az, hogy mennyire játszódja ez ki a gyülekezeti, az egyház közeli vallásórákat. Most erre nem szeretnék kitérni. Viszont jelenség az, hogy igényünk van a vallásos neveltetés irányába. No de ugyanakkor fel kell tegyük magunknak a kérdést. Vajon elég-e csak küldeni a gyermekeket? Elég-e csak jó iskolát választani? Elég-e csak jó irányba elindítani a gyermeket, elküldeni a templomba? Mert amikor a keresztelés alkalmával itt az úrasztalánál fogadalmat tettünk, tettetek, akkor nem csak azt a felét mondtátok el, és mondtuk el, hogy úgy fogom neveltetni, hanem azt is elmondtuk, hogy úgy fogom nevelni. Úgy fogok én otthon, családapaként, családanyaként, nagyszülőként példát mutatni. Úgy fogom én elvezetni, eljutatni Jézusig. Elküldjük a vallásórára, elküldjük az iskolába, eljönnek tápi órára, és itt a kérdés, vajon megelégszünk-e ennyivel? Örömmel olvastam az egyház községnek a honlapján azt, hogy beindul egy gyermekfoglalkozás sorozat, hogy minden hónap utolsó vasárnapján, utolsó hétvégéjén pontosabban összegyűjtik a gyermekeket, és foglalkozás van. De ne gondoljuk azt, hogy ez mindent kimerít. Az egyháznak a dolga, a lelkésznek a dolga, hogy nevelje a gyermekemet. Azért megy az iskolába, hogy ott neveltetést kapjon. Ugyancsak egy nagyon személyes benyomás. Szülőkkel beszélgettünk egy születésnapi zsúron, és a nulladik osztályos szülők felsoroltak gyerekenként legalább 5 foglalkozást, amit egy héten az a gyerek végig csinál, amit végez. Mert járatjuk úszni, járatjuk idegen nyelvre, járatjuk táncra, és még sok mindent lehetne felsorolni, ami most divatos, és azt mondjuk, hogy annak a gyereknek kell. Később külön órákra járnak, érettségi előtt pedig az a szülő, aki úgy gondolja, hogy a gyermekének szükséges, hogy átjusson az érettségi, az plusz órákat vásárol. Kifizeti. Vajon a lelkieket ki lehet így fizetni? Mert hogyha külön órára jár a gyermekem, akkor elvárásom lehet azzal a tanárral szemben, hogy tanítsa meg. Vezesse el, tanuljon meg úszni, táncoljon szépen, énekeljen szépen, tudja a matematikát és a fizikát. De vajon a lelki élet is így van? Befizetjük az egyházfenntartói járulékot, bedobjuk a perselpénzt, és akkor már le is tudtuk a saját kötelességünket. Testvérek, ez nem így van. Az Ószövetség ige, amit felolvastam, arra mutat rá, hogy Isten annak idején az ő népének ráterhelte a lelkére. És szertartások, rítusok voltak, hogy hogyan kell nevelni, hogyan kell a családban példát mutatni, hogyan kell a gyereket eljuttatni oda, hogy felismerje az Isten, megszeresse, és ő is hitben járjon. Nem lehet örökölni a hitet, nem lehet úgy átadni, hogy reformátusnak születtél, megkereszteltünk, református vagyis ebben kell legyél. Ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy otthon a családban hallja, látja, tapasztalja, gyakorolja és éli. Kösd a kezedre, tedd az ajtófélfára. Nem véletlenül gondolták úgy az elején, hogy fel kell hímezni egy falvédőre, akár a háziáldást, akár egy bibliai igét. Legyen ott a gyerek előtt, lássa. Legyen ott a családtagok előtt, és tudják azt, hogy Isten a gazdája ennek a háznak. És hol Isten, ott béke és szeretet és áldás. És akkor nincsen szükség. Feje tetejére állt a világ. Sok minden megváltozott, mondjuk. És úgy gondoljuk, hogy ezzel a felelősségünket meg is szüntettük. Csak hogy a felelősség nem ott ér véget, amikor én magamról azt le akarom rázni. Romantikus regénybe illő jelenet az, amikor egy ifjú ott áll a bíróság előtt. És a bíró felteszi neki a kérdést, hogy hogyan jutott ide. Egy jogtudósnak, akinek sok-sok könyve volt jogi téren, a fia olyan bűnbe keveredett, amit a bíróság elítél. Nem szégyel az apja nevére ilyen nagy szégyent hozni? És a fiúnak a válasza csak ennyi volt, amikor odaálltam az édesapám elé a kérdésemmel, akkor nem volt ideje, mert éppen könyvet írt. És elküldött magától. És én ide jutottam. A könyve megjelent, sokan tanultak belőle, sokan jó útra tértek belőle, de rám nem volt ideje. Mondom, romantikus regénybe illő, viszont hányszor megtörténik? És hányszor megtörtént az, hogy pont akkor nem volt időnk a gyermekünkre, pont akkor nem volt időnk az unokára, amikor neki volt szüksége ránk. Egy jó tanácsra, lehet, hogy csak egy simogatásra, vagy éppen egy dorgálásra. És aztán csodálkozunk azon, hogy rossz útra tért, hogy mások vannak hatással rá, hogy a világ van hatással rá, hogy a bennünk még ott munkálkodó ige nem jut el hozzá, mikor jutna el, hogyha nem tudjuk elmondani, mert nem tudunk időt szakítani. Amikor nincsen meg a kapcsolatunk. Higgy az Úr Jézus Krisztusban is üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. És ez abban mutatkozik meg, testvérek, hogyha a történetet tovább olvasok, és el kell olvasni ezt a történetet, hogy a nagy ijegység után a börtönőr Silást és Pál apostolt bevezeti a saját házába, beviszi a saját családja körébe, ott megszólal az ige, és ő azzal, hogy felvállalja, hogy keresztény akar lenni, megkeresztelkedik egész háza népével, bizonyságot tesz, És ezt otthon a családtagjai, a felesége, a gyermekei látják. Nagy kérdés, és hadd mondjam el, testvérek, nekem is kérdésem. És nagyon sokszor jön elő így, hogy jó nevelő, jó szülő vagyok-e, jó példa vagyok-e. Feltettük-e így a kérdést, hogy hozzánk jönnek-e a gyermekeink, amikor szükségük van egy útbaigazításra? Vagyunk-e annyira hitelesek, hogy elmondják a panaszukat? Mert valaki így fogalmazta meg, és utalok az előző példára, hogyha annak idején, amikor a kicsi lány odajött és elpanaszolta, hogy a rongybabája elszakadt, és akkor nem tudtam rá figyelni, akkor nem fog odajönni hozzám később, amikor lelki problémái vannak. És hogyha az életemben nem azt látja, hogy hiteles vagyok, és amit mondok, azt cselekszem, akkor azt a példát nem fogja folytatni. Van-e bennem igény a hitelességre? Mert így tudom nevelni. Így tudom otthon, abban a körben, ahol biztonságot érez, ahol tulajdonképpen benne gyökerezik a szeretetben, vagy benne kell lenne gyökerezzen a szeretetben, ilyen lelki táplálékokat felszívni. Vajon van-e igény a családban arra, hogy leüljünk együtt és beszélgessünk? Mert ez egy fokmérője annak, hogy mennyire hat az életem példája. Mert hogyha a gyermekek menekülnek ki a házból, az unokák nem szeretnek hozzám jönni, hogyha nincsen meg ez a bizalmi légkör, ha nem történik meg legalább egyszer egy héten, hogy mindannyian együtt leülünk, akkor ott már gond van. Ott már vagy hitelességi probléma van, vagy teljesen hiányzik a szeretet. És lehet ezt így is mondani, hogy annyira jól tudjuk, hogy mit kell tenni, vagy mit kellene tenni, hogy nem figyelünk oda, nem tudunk odafigyelni, hogy ez tényleg meg is történjen. Keleti országokban járt misszionárus családtól kérdeztük meg egy alkalommal, amikor elmondták azt, hogy miképpen hirdetik az evangéliumot ott, abban a távoli elzárt országban. Megkérdeztük, hogy hol könnyebb elmondani az evangéliumot, hol könnyebb beszélni Krisztusról, hol könnyebb hirdetni a megváltó igét. Több hónapot élnek kint, de úgy hiszem, hogy a gyülekezet ismeri a házaspár, és aztán ha hazajönnek, akkor erről bizonyságot tesznek. És elmondták azt, hogy sokkal könnyebb ott hirdetni, ahol nem ismerik őket egy oldalon, másik felől pedig, ahol nem ismerik a kereszténységet. Mert mi annyira el vagyunk bizakodva önmagunkkal, és annyira úgy gondoljuk, hogy mindent tudunk, reformátusnak születtünk. Tehát ez azt jelenti, hogy ha megkereszteltek, akkor már reformátusok vagyunk, keresztények vagyunk. És ez elég. Viszont ott, ahol nem bízzák így el magukat ebből a szempontból, ott jobban odafigyelnek az igére. Ott jobban keresik a közösséget. És ott sokkal könnyebb elmondani a megváltó igét. Na most, ha ezt megfordítjuk, és saját magunkra alkalmazzuk, akkor bizony ez arról szól, hogy nagyon nehéz ott bizonyságot tenni a családban, egy munkatársi közösségben, egy baráti körben, ahol mindenki azt hiszi magáról, hogy minden tud. Próbáljuk ki, mennyire nehéz még csak annyit is mondani, hogy Isten meg fog téged segíteni. Vagy egy bajban azt mondani, hogy engem már megsegített és kihozott ebből, és neked is meg fogja adni a kimenekedést. Mennyire nehéz azt mondani a gyermeknek, hogy én is voltam ilyen nehézségekben, ilyen válaszút előtt, és akkor letérdeltem imádkozni, és kértem Istentől az útmutatást, és Isten megadta az útmutatást. Nagyon nehéz ezt kimondani, de azt hiszem, testvérek, hogy ez az egyetlen és szükséges dolog ahhoz, hogy a családunknak tovább tudjuk adni, át tudjuk adni azt, amit mi hiszünk, amit mi megtapasztaltunk. Megkezdődött a tanév. Most már szinte harmadik hete. Megkezdődtek a konfirmációi felkészítők itt a gyülekezetben. Hogyha szűkebb körben is, de van vallásos nevelés. Vallásórák. Foglalkozások. Én itt a szószékről javaslom is, ráterhelem a kedves testvéreknek a szívére azt, hogy használják ki ezeket az alkalmakat. Akár az iskolai vallásóráról van szó, de úgy, hogy ez emellett a gyülekezeti vallásórai lehetőségeket, konfirmáció előkészítőt keresik, ajánlják a gyermekek számára, az unokák számára. És meg lehet szólítani a szomszéd gyermeket is, akit esetleg nem jár vallásos nevelésre, és el lehet küldeni, el lehet hozni ide. Mert ez az egyik fele annak, amit felvállaltunk. Úgy neveltetjük a ránk bízottakat. És közben megvalósítani Isten erejével, az ígével, a szívünkben a nevelést is. Úgy élni, hogy a hozzátartozóink számára kívánatos legyen az Istennel való közösség. Hogy nevelődjenek. Nevelődjenek emberré, és nevelődjenek Isten arcú emberré a maguk körében. Isten adjon ehhez erőt, kitartást, a lélek általi vezetést. Amen. Válaszoljunk a megszólító ígére, testvéreim, a 468-as számú ének harmadik versével, ne félj, csak higgy, az Úr elfogad. Meghagyjuk a mi fejünket előtted, mennyei atyánk, és bűnbánattal valljuk azt meg, hogy nagyon sokszor nem tudunk eleget tenni annak a kötelességnek, amit magunkra vállaltunk a keresztelések alkalmával. Akár szülőként, keresztszülőként, vagy gyülekezeti tagként. Akkor, amikor ígértük és fogadtuk, hogy úgy neveljük és neveltetjük, és úgy cselekszünk, hogy a ránk bízottakat Krisztushoz vezessük, megteremtünk minden lehetőséget arra, hogy a hitben nevelkedjenek, és eljussanak a célhoz, az üdvösségre, amit Te nekünk felajánlottál, és amiért Te mindent megtettél a Te szent fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. De megköszönjük azt, hogy amikor rádöbbenünk a mi hibáinkra, amikor rádöbbenünk a mulasztásainkra, akkor Te mindig megmutatod, hogy mi az, amit még megtehetünk. Még akkor is, hogyha gyermekeink felnőttek és kirepültek a családunk fészekből, még akkor is, hogyha már önálló életet, saját családot alapítva élnek, még akkor is, hogyha már úgy gondoljuk, hogy kevésbé tudunk hatással lenni rájuk. Urunk, Te megtanítottál arra, hogy lehet imádkozni. Még a távolban levőkért is lehet hozzád folyamodni és tőled kérni. Urunk, olyan jó az, hogy amikor megnyitjuk a mi szívünket előtted, Te már azelőtt ismered a kéréseinket, és azelőtt látod a szükségeinket, mielőtt mi azt szavakba önthetnénk, megfogalmazhatnánk. És köszönjük néked, hogy azokat, akik mellettünk vannak, azokat is Te látod, az ő életüket is. Legyen kicsin gyermek, akinek még éppen bontakozik az értelme, vagy kamaszkorú, akivel sokat kell vívódni, és sokat kell vitatkozni. Urunk, Te tanítasz meg minket úgy élni a példát, úgy vezetni őket, hogy megtalálják a jó utat. Meglássák, hogy nem csak ez a földi út van, nem csak ennek a földi útnak a nehézségei, nem csak sötét élethelyzet van, nem csak katasztrófa helyzet van, hanem még a sötétségen keresztül is, a nehézségeken keresztül is ott világlik, ott világít a Te ígéd. És Te Úr vagy életünk minden eseménye mögött. Segíts nekünk úgy rád bízni magunkat, úgy beleélni magunkat a Te közelségedben, hogy ott lehess, benned lenni, és mi, és Te bennünk legyél. Átjárd az életünket. Urunk, köszönjük néked, hogy most a szívünkre terheltél kérdéseket. Köszönjük néked, hogy úgy állítottál a Te ígédnek a fényébe, hogy nyugtalanság van bennünk, de hisszük azt, hogy Te tudod ezeket lecsillapítani, Te tudsz célt mutatni, és Te tudsz a cél eléréséhez erőt adni. Eléd hozzuk azokat, akiknek most különösképpen szükségük van a Te erődre. A betegeket, egyedül lévőket, megterhelteket. Azokat, akik önmaguk elől menekülnek és keresik a megoldást, de nem találják. És Te eléd hozzuk azokat a gyermekes szülőket, akiknek még kérdés az, hogy kell-e a vallásos nevelés, szükséges-e a gyermeket odavinni Te hozzád. Urunk, lelked által Te mutasd meg, hogy csak egyetlen út van a Te útad, és azon csak úgy lehet járni, hogyha a gyermekek kicsi kortól ott vannak abban a közösségben. És Te eléd hozzuk azokat, akik az életüket most készülnek a szent fogadástétel által összekötni. Urunk, a házasulandókat is Te vezesd a Te utadon, adj nekik áldást, tiszta gondolatokat, őszinte egymáshoz fűződő szeretetet. Kérünk, hogy azokat, akik valamilyen veszteség terhét hordozzák most a szívükben, gyász, elveszítés fájdalmát, vagy más anyagi veszteségnek a fájdalmát, Te enyhítsd, Te gyógyítsd meg. Eléd hozzuk szívünk mélyének minden kérését. Feltesszük előtted kérdéseinket. És kérünk, hogy most, amikor csendben maradunk előtted, akkor azokat a Te jó lelked által válaszold meg. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg könyörgésünk szavát. Amen. Csendben tárjuk Isten elé kéréseinket. Áldott Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást ajánljuk a gyülekezet áldozatos figyelmében. Adakozzanak a hívek, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és gazdagon megáldja Isten. Az adakozásnak jó lehetősége, a szeretett szolgálati persejbe külön adományt is elfogad az egyházközség, amit a zilahi árvák támogatására fordít. A presbiterek felé hirdetem azt, hogy október 6-án, tehát jövő vasárnap este gyűlést tartanak, a meghívókat átvehetik itt a templomban. Hirdetjük azt, Isten áldását kérve, hogy október 12-én szombaton 17 órai kezdettel házasságkötés megáldására kerül sor itt a gyülekezetben. Sallai Róbert, margitai ifjú, 30 éves ifjú, és Széke Izabella Renáta, 25 éves hajadon tesznek egymásnak házassági fogadalmat. Énekeljük Isten dicsőítésére a 389-es számú éneknek mindaz 5 versét. 389-es számú énekkel adjunk hálát Isten megszólító szaváért. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. Heidelbergi KT első kérdés feleletével mondjuk mi is amment, mindarra, amit Isten nekünk ajándékozott ezen a délelőttön, tegyünk együtt hitvallást a KT szavaival. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá is készítesz arra, hogy ezután őnek hívjek. Amen. Az áldásra a 90. Zsoltár első verszakával készüljünk. A 90. Zsoltár első verszakát énekeljük, te benned bíztunk elejétől fogva. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunknak megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében, kinek dicsőség legyen mind örökkön örökké. Amen.